Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. Ez szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük, mondták. Erre Jézus a következő példabeszédet mondta nekik. Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához. Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, s elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt. Ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment, és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt. Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben, mondta, én meg itt éhen halok. Fölkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be engem. Azonnal útra is kelt, visszatért atyához. Atya már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a szolgáknak. Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Vezessétek elő a hízlalt borjút, és vágjátok le. Együnk, és vigadjunk, hisz fiam halott volt, és életre kelt. Elveszett, és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, s atyád levágatta a hízlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt, felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atya kijött, és kérlelni kezdte, de ő szemére vetette atyának. Látod, én annyi éve szolgálok neked, s egyszer sem szegtem meg parancsod, s te nekem még egy gödőjét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hízlalt borjút vágattál le neki. Ő erre ezt mondta. Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. De most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt, és most életre kelt. Elveszett, és újra megkerült. Ezek az evangélium igéi. Ennek a mai történetnek az eleje fontos számunkra abból a szempontból, hogy nagyon világossá teszi azt, hogy ezt a történetet, a példabeszédet Jézus kinek mondja. A történet a farizeusoknak szól, a nép véneinek, az írástudóknak szól. Ez nagyon fontos most majd a beszéd szempontjából, ezért aztán a nép farizeusai és írástudói azok, akik miután méltatlankodnak Jézus magatartása miatt, hogy ő hogy bűnösökkel áll szóba, sőt velük is eszik, ezért ez a méltatlankodó farizeusoknak szól, és hogyha ez a farizeusoknak szól, akkor mi már ugye utólag pontosan láthatjuk, hogy többek között akkor ezeknek az embereknek érdemes volna saját magukat fölismerni az idősebbik testvér alakjában. Erről az összefüggésről szeretnék beszélni. Elhangzik a történet a farizeusoknak, és a farizeusnak nem csak arra volna érdemes rácsodálkoznia, hogy hogy van itt a tékozló fiú, ahogy szoktuk mondani, és az atya közti viszony, hanem hogy az ő viszonya hogy van Istennel, és az ő viszonya hogy van Jézussal, és az ő viszonya, hogy van a többiekkel. Erről szeretnék most akkor beszélni, és akkor az első gondolatunk így szól. Nem tudom, rá csodálkoztunk-e már erre, hogy azt mondja a Szentíró, és akkor az atya, miután a fiatalabbik kikérte a vagyon ráeső részét, ezért az apa szétosztotta köztük a vagyonát. Hát ebben a történetben annak az elején egy utalást hallunk arra, hogy nem csak a fiatalabbik fiú kapta meg az örökség ráeső részét, hanem az idősebb is. De még ha ez nem is volna elég, hát a történet befejezése körül meg azt halljuk, hogy az atya éppen azt mondja ennek az idősebb fiúnak, hogy hát mindenem a tiéd. De sokszorosan látjuk és halljuk azt, hogy ennek az idősebb fiúnak egyáltalán nem, hogy kevesebb jutott, megkapja a részét. Az atya úgy tekint rá, hogy hát minden az a tiéd, és mi ennek az idősebb fiúnak, ennek a farizeus fiúnak, most így mondanám, az első nagy nehézsége, hogy azért nem örül és vigad, mert azt se látja, hogy mi az, ami adatott neki. Nem lát okot az örömre, nem lát okot a vigasságra, a mulatságra, az önfeledtségre, mert még az sem tudatosul benne, hogy mi mindent kapott már, hogy mi minden az övé, hogy mi az, amit már ajándékban régen nekiadtak. És hogyha szabad egy picike kis megjegyzést tenni, azt gyanítom, hogy mindegyikünkben él egy kisebb-nagyobb farizeus. Úgyhogy hát nem véletlen, hogy most rászánom erre a 20 percet. Hát az első, hogy a bennünk élő farizeusnak az első nagy nehézsége nem tudatos benne, hogy mi mindene van, hogy mi mindent kapott és mi minden adatott, ezért aztán nem is látja, hogy mi fölött örülhetne ő. Sőt, nem megrendítő, hogy miközben a vagyon ráeső részét megkapta, úgy egyébként mindennel úgy bánhat, mintha az övé lenne, hogy aközben mire hivatkozik, nem adtál nekem egy gödőjét. Se! Nem megrendítő, de milyen jól mutatja az embernek a hajlamát erre a sajátos beszűkültségre és szürkénlátásra. Ugye minden az övé, ott van az örökség ráeső rész, és nem adtál nekem egy gödő, mert nekem pont egy gödője kellett volna. Nem akarom bőlére. Eszembe jutott viszont egy régi történet erről, hogy ez a fiú nem látja, mi az, ami az övé, ezért nem is tud mulatni. Hát, kedves ismerősöm mesélte, náluk az volt a szokás, hogy december 25-én mindig elmentek étterembe. Azért, mert az édesapa azt akarta, hogy az édesanyának karácsony nagy ünnepén ne kelljen főznie. Ne kelljen mosogatnia, pakolnia, nem ragozom. Mindig elmentek ugyanabba az étterembe, mindig egy órakor megérkeztek, nagyjából ugyanazt rendelték, és szokásos forgatókönyv szerint ment ez a fiú elbeszélése szerint, mindig többé-kevésbé ugyanaz történt, de ez az év egy rendkívüli év volt, mert ebben az évben a fiatal ember mellett már a fiatal felesége ült, akivel nyáron házasodtak meg. És olyan 3 óra lehetett már 2 órája megettek, megittak, minden volt, és a fiatalabb fiú kezdte nézni az óráját, hogy hát az apám mikor int a pincérnek, hogy fizessünk. Hát de most már 3:10, az apám meg csak úgy beszélget, meg hát nem tudom, 3:20, na pincérek is hogy néznek ránk? Egyszer csak a fiúnak eszébe jutott valami, a szemével megkereste a pincért, azt mondja, főúr, fizetek. És ránézett az apjára. Az apja pedig a következőt tette. És a fiú számára világos lett, mostantól ő fizet. Szóval mi ennek a fiúnak a nehézsége, a történetnek a szereplőjéről beszélek, az idősebb fiú. Nem jött rá, hogy most már fizethetne ő is. Most, ha csak egy kicsit úgy eljátszunk ezzel a gondolattal, hát nem lenne nagyon őrült fantázia az, hogy amikor megjön a ki tudja mióta sokat szenvedett testvére, hogy akkor azt mondja az ő bátyja, hogy ó, nehogy mulassunk, még az én ökreimből is vágjatok le egyet. Megyek tovább. A második, mi ennek a idősebbik fiúnak a nyomorúsága, hogy nem látja a testvérét. Hogyha a testvérére néz, nem látja a testvérében a testvérét, hanem amikor a testvérére néz, csak egy bűnös embert lát, és nem látja a testvérét. De ennek a fiúnak van egy még nagyobb nyomorúsága, ez pedig az, hogy amikor az atyára néz, az atyát sem látja. Nem látja az ő édesapját, hanem csak valakit lát, aki éppen vele szemben most egy igazságtalanságot követett el. Nem megrendítő, hogy az apa jóságát és azt az örömöt, hogy megkerült a fiam, elveszett, de megkerült, hát szinte nem is élt, és most megint él, hogy ezt a fiú úgy értelmezi, hogy ez egy vele szemben lévő elkövetett igazságtalanság. Ez a fiú nem látja az apját. Az apjára néz, és egy vele szemben elkövetett igazságtalanságot lát. Összefoglalva azt lehetne mondani, hogy ez a fiú alig lát valamit. Tulajdonképpen mikor a testvérére néz, és az apjára néz, vagy ott a vigadozó ismerőseire néz, mit lát ez a fiú? A sérelmeit látja, a panaszait látja, a vele szemben elkövetett igazságtalanságokat látja, a saját sértettségét látja, a saját haragját látja, ezt látja, akárkit néz, senkit nem lát, akárkire néz, mindenkiben a saját sértettségét, fájdalmát, indulatát, haragját látja. És ezt össze kellene foglalnom, hogy ez akkor hova vezet. Valahogy ez mutatja meg, hogy mit jelent a rendes emberek embertelensége. Hogy hogy alakul ki a rendes emberek embertelensége. Hiszen ő arra hivatkozik, én nem követtem el bűnt. Arra hivatkozik, én híven szolgáltam neked. Ott vannak a farizeusok, akiknek szól a történet, akik azt mondják magukról, mi rendes emberek vagyunk, mi rendes vallásos emberek vagyunk, és sok igazság van benne. És mégis ezek a rendes emberek milyen embertelenné tudtak válni. Ezt pontosan tudjuk, mert majd nagypénteken ez fog bennünket többek között körbevenni. A rendes emberek embertelensége. Ez a nagy nyomorúsága ennek a fiúnak. Most, ha egy kicsit tovább megyünk, akkor ezt úgy mondhatnánk, hogy ez az idősebbik fiú valójában senkihez se kapcsolódik. Nem kapcsolódik a testvéréhez, nem kapcsolódik az apjához, nem kapcsolódik ott a szolgákhoz és szolgálókhoz, nem kapcsolódik senkihez, kizárólag a saját sértettségéhez. De az viszont teljesen eltölti őt. És ha ebből egy kicsit tovább megyünk, akkor azt lehetne mondani, hogy emiatt, miután csakis a saját sértettséghez, fájdalmához, szenvedéséhez, nyomorúságához kapcsolódik, ebből az adódik, hogy nem tudja ünnepelni az életet. Nem tud örülni az élet fölött, és azt nem tudja megünnepelni, és nem tud e fölött vigadozni. Mert akárkire néz, és akárkivel van, mindig csak a saját sértettsége tükröződik számára vissza. Mit jelent ez hogy valaki a szó legjobb értelmében jó viszonyban van az élettel, és ezért tudja ünnepelni az életet, hogy valaki, hát valaki már veszni indult, és most megint él. Az élethez fűződő viszonyunk a leginkább az alapján derülhet ki saját magunk számára, hogy milyen a viszonyunk az élőkkel. És amikor azt mondja ez az édesapa, hát meghalt, de most életre kell, tehát elveszett, de megtaláltatott, hát vigadjunk és örüljünk az élet fölött. Ez az idősebb fiú nem tud örülni, mert problémás az élethez fűződő viszonya, amit abból tudunk, hogy nagyon sebzett az élőkhöz fűződő viszonya. És akkor tovább gondolkozunk ezen, ez azt is jelenti, hogy ez az idősebbik fiú nem látja értéknek, és nem tud együtt érezni valakivel, aki történetesen a testvére, aki életben akar maradni. De ebben a történetben ez a fiatalabb fiú a szó szoros értelmében nem bűnbánatot tart, hanem éhezik. És miután éhezik, úgy dönt, hogy érdemes volna hazamennie, mert ha ott csak béres is lesz, lesz mit enni. A történet egyáltalán nem utal a fiatalabb fiú bűnbánat tartására. Arra utal, hogy élni akar. És amikor jön és elmondja, hogy élni akarok, akkor az apa ehhez a vágyához kapcsolódik, és azt mondja, én is azt akarom, hogy te élj. És nem is akárhogyan akarom, hogy élj, azt akarom, hogy meg tud ünnepelni az életedet, hogy tudj örülni az életednek. Ezért nem egyszerűen csak jól van a legutolsó sorba, megeszed a maradékot, hanem vágjátok le, és a finom falatok és az ünneplés, hogy te tudd, hogy a te életed milyen nagyszerű nagy érték az én szememben is. Ezért tehát az atya nem véletlen, hogy így fogadja a fiút, azért, mert tudja, hogy a fiú élni akar, és ez számára értékes. És nem de milyen gyönyörű, mikor arról szoktunk beszélni, hogy valaki éhezik, vagy valaki szomjazik, vagy valaki nagy nyomorúságban és ínségben van. Nem de akkor milyen magától értetődő sokak számára, hogy valami bűnt követett el, mert hát élni akart. Hát meglopta, mert élni akart. Kirabolta, mert élni akart. Bántotta, mert neki semmilyen nem volt, hát akkor... És milyen érdekes ebben a történetben, miről van szó. Valaki élni akar, és visszatér a szeretethez. Ez a fiatalabb fiú szépsége. Hogy élni akart, és nem a bűn irányába ment. Élni akart, és visszatért a szeretethez. Ami abban fejeződött ki, hogy az apja tudott kapcsolódni ahhoz a vágyához, hogy ő élni akar. Mert a fiának az életét nagy kincsnek tartotta. És akkor így, ha tovább fűzzük a gondolatokat, hogy... akkor az idősebb fiúnak a drámaiságához az is hozzátartozik, hogy nem csak arról van szó, hogy nem látja a testvérében a testvérét, csak egy bűnöst, az apjában az apját, csak valakit, aki éppen igazságtalan vele. Még csak nem is az az ő drámaisága, hogy nem szereti a testvérét, és most egyszerűen mondom, hogy hát nem fejezi ki a szeretetét az apja iránt, hanem csak a sérelmét mondja. Az idősebbik fiúnak a drámaisága az, hogy nem él az apja szeretetéből. Ez a nagy drámája. Hogy az apa azt mondja, hiszen hát mindig velem vagy. Én mindig veled vagyok. Mindenem a tiéd. Nem csak azt nem látja, hogy mi az, ami az övé, és mi az, amit kapott, hanem miután ezt nem látja, nem is tud abból élni, ahogyan őt az atya szereti. A következő gondolatunk az így szól. Tegnap egy előadást tartottam, orvosok között voltam. És nagyon kedves volt egy házi orvos. Oda jött az előadás után, adott nekem egy receptet. Azt mondta, hát nem receptet akarok magának adni, hanem hát egy gondolatot szeretnék ajándékozni magának, de hát csak recept van nálam. Úgyhogy receptre fölírt nekem a házi orvos egy gondolatot. És ezt a receptre fölírt gondolatot hát kiváltottam. És akkor, ha már kiváltottam, el is hoztam, hogy megmutassam nektek, és szeretném ezt elmondani. Azt mondja, Churchillnek a gondolata. Abból élünk, amit kapunk, de az éltet, amit adunk. Ebben a két rövidke sorocskában benne van az idősebbik fiú drámája. Úgy érzi, nem kapott semmit, és ráadásul nem is ad semmit. Se nem él, se nem éltet. És akkor most már kezdjünk menni egy másik irányba. Idáig mondtam a komor részt. Elég. Milyen ünneplésre hívja itt az Atya az összes embert, aki ott van? Mindenkit erre hívott, nem hagyott ki senkit, az első. Az Atya meghívott bennünket arra, hogy ünnepeljük azt, hogy vagyunk. Hogy ünnepeljük meg a létezésünket, azt, hogy élünk, hogy vagyunk, talán az előző két év után. Egy picit közelebb van ennek a realitása, hogy megünnepelni azt, hogy vagyunk. Az első gondolat tehát ez, hogy ünnepeljük meg azt, hogy vagyunk. Beszéltem egy 40 év körüli hölgyel, és a következőt mondta nekem jó régen. Azt mondja, nem tudtam, miért vagyok annyira boldogtalan, és miért olyan nehéz nekem az élet. A szüleimmel nem volt könnyű a kapcsolatom. És azt mondja, hogy hát az fájt nekem nagyon, hogy egyszer csak valahogy arra jutottam, hogy talán a szüleim nem is akarták, hogy legyek. Hogy talán ez a fájdalmamnak, a szenvedésemnek a háttere, hogy én talán nem vagyok egy vágyott és egy akart gyerek, akire a szülei azt mondták, hogy akarom, hogy legyél. És azt mondta nekem réges-régen ez az asszony, de ahogy elkezdtem ezen töprengeni, rájöttem valamire. Ha úgy is van, hogy a szüleim nem akarták, hogy legyek, esetleg se apukám, se anyukám, akkor is tudok már legalább két szemét, aki viszont akarta, hogy legyek. Mert egész biztos vagyok benne, hogy a foganásomkor Isten azt mondta és akarta, hogy legyek, és most 40 éves fejjel már vele együtt mondom én is azt, hogy akarom, hogy legyek. Ezért milyen fölemelő ez, hogy az ember azt mondhatja, ketten biztos akarjuk, hogy legyek. Isten meg én, de hát ezen kívül nyilván sokkal többen. De mi ketten egész biztosan. És miután minden ember elmondhatja, Isten akarta, hogy legyek, és én is azt mondhatom vele együtt, hogy most már én is akarom, hogy legyek, ezért megünnepelhetjük az életünket, azt, hogy vagyunk. A második... Milyen ünneplésre hív bennünket ez az Atya? Arra, hogy örüljünk mások létezése fölött. Tulajdonképpen ez az Atya azt mondja, gyere fiam, örülj az öcséd létezése fölött. Mire az idősebb azt mondja, én nem örülök az öcsém létezése fölött. Persze, hogy nincsen jól. A második, hogy megünnepelhetjük azt, hogy örülhetünk mások létezése fölött. És most itt csak az egyszerűség kedvéért mondom, hogy egészen nulláról induljunk. Hát nem úgy van egy ilyen gyönyörű vasárnapon, hogy kidugjuk az orrunkat a friss levegőre? Hát nem lehet örülni a friss levegőn? Hát dehogy nem lehet. Halljuk a madarakat, a madarak létezésének is örülünk. Lemegyünk a Dunapartra, örülünk a Dunának is. Most még emberekről nem is beszéltem. Tehát az Atya meghív bennünket, hogy ünnepeljünk és vigadjunk minden más létezése fölött. A harmadik, hogy az Atya meghív bennünket arra, hogy örüljünk és vigadjunk amiatt, akik vagyunk. A fiatalabb fiú, miután majdnem éhen hal, hazamegy és egy begyakorolt szöveget igyekszik elmondani, hogy talán az majd kiengeszteli az apját. A begyakorolt szöveg így szól: Atyám, nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak a béreseit közé fogadj be engem. És erre az apa még csak nem is reagál a szó szoros értelmében erre a mondatra, hanem átvitt értelemben reagál, és azt mondja: hozzátok a borjút, hozzátok a gyűrűt, hozzátok a sarút, hozzátok a köpenyt. Hát, mi ez a válasz, hogy az apa azt mondja: ide figyelj, fiam, te akármekkora bűnöket is elkövethetsz, akkor is a fiam maradsz. Mert az, hogy te az én gyermekem vagy, az a létezésedhez kapcsolódik. És miután én vagyok a Teremtő Isten, vagy én vagyok az édesapád, ebből az következik, hogy te új teremtést nem tudsz készíteni. A te teremtésed elkészült, és a megváltásod most készül. Ezért te neked nem kell felém azzal jönnöd, hogy nem tartom magam méltónak arra, hogy a fiadnak hív, mert én mindig is a fiamnak foglak hívni. Mindig is a lányomnak foglak hívni. Te akármit teszel. Tehát a harmadik oka annak, hogy önfelette vigadozhatunk és ünnepelhetünk, az az, hogy nem csak hogy vagyunk, hanem hogy kik vagyunk. És akkor a negyedik, hogy mi az, amiben hát örömünket lelhetjük, hogy kik vagyunk egymásnak. Hogy kik vagyunk egymás számára, hogy vagyunk egymásnak, hogy egymásnak vagyunk. Csak egy röpke történet, és aztán lesz egy két záró történet. Hogy most a röpke történet az, hogy sok kedves ismerősöm elment futni. Futóverseny. Tehát nem a verseny az érdekes, együtt lenni. És kimentem, beálltam a célba, kedves barátaimmal, hogy akik jönnek be, mindenkinek gratuláljunk, mert az szép dolog. És hogy jöttek be egymás után, annyira jól esett egymással lepacsizni, és nem is ezt szeretném idehozni, hanem azt, hogy ott álltam a célba, mellettem egyszer csak megszólított engem egy hölgy, akit én egyáltalán nem ismerek. És azt mondja: egy szelfit lehet? De ez csak a bevezetője volt, mert miután látta, hogy én kapható vagyok egy szelfire, utána rám nézett, ez olyan volt, mint valami előétel, és azt mondja: hát akkor azt is lehet-e, hogy te megáldanád az én pici babámat? Szóval, ha van szelfi, jöhet az áldás is. És akkor ott a futóversenyben, a célnál még meg se született. Szóval megünnepelhetjük azt, hogy kik vagyunk egymásnak, hogy még ismeretlenül is mi mindenek tudunk egymásnak lenni, hogy még ismeretlenül is születés előtt áldásai tudunk egymásnak lenni. És most akkor a befejező két történet, ahogy ígértem, hogy van ez a mondás: úgy él, mintha nem lenne holnap. Egy picit úgy ízlelgettem ezt a mondást, hogy tulajdonképpen milyen ünneplésre és vigasságra hív bennünket ez az Atya. Azt mondja: na most örüljünk és vigadjunk, úgy, mintha nem lenne holnap, és mintha nem lett volna tegnap. Mert amikor valaki önfeledten vigad, akkor az tényleg egy kicsit olyan, minthogyha nem lenne holnap, és nem lett volna tegnap. A szó legjobb értelmében, egyszerűen azért, mert ami fölött vigad, az most van. Az van és van. Záró két történet. Az egyik előzmény, a másik, hogy egy apáca lelki gyakorlatra ment a nővér társaival. Ezt a lelki gyakorlatot Anthony de Mello tartotta, egy zseniális jezsuita szerzetes, nem él már. És hogy harmadik, negyedik napon az Anthony de Mello, lélekismerő, ránézett arra az apácára ott a lelki gyakorlat közben, és mondott neki egy-két nagyon igaz mondatot. Erre az apáca úgy megrendült, hogy elkezdett zokogni, és nem bírt ott maradni a lelki gyakorlaton, fölrohant a szobájába. Ott volt még két apáca társa, hát azok meg összevonták a szemöldöküket, hogy mit csinált ez a pap a mi kedves nővértársunkkal, és faképnél hagyták ők is a lelki gyakorlatot, hogy fölmenjenek és vigasztalják az ő nővértársukat. És bekopogtattak, és kinyitott a síró nővér, és azt kérdezte, mit akartok? És hát mondták a nővértársa, jöttünk, hogy megvigasztaljunk, hát ez milyen szörnyen hangzott ez. Mire ez az apáca következőt válaszolta a nővértársainak, azonnal menjetek innen, 20 éve várok erre a pillanatra, hogy végre megrendüljek, hogy 20 éve nem rendültem meg, hogy a nagybőjti időszak eleje, ez az első, mondjuk így 3-4 hét, miről szól, hogy rendüljünk meg, saját magunk miatt. Rendüljünk meg. És most egy picit, ugye örvendező vasárnap, hogy egy picit most a második történet pedig elvisz bennünket egy másik irányba. Ez ennek a folytatása. De erről is egy történetben hadd számoljak be. Ez pedig Jóska bácsi a táncházmozgalom hajnalán beleszeret a néptáncba. Igen ám, de a Jóska bácsi úgy maradt. Ez azt jelenti, hogy ha jött a banda, vagy éppen lagzi volt, ő mindig ment, és ő aztán ropta. Igen ám, csak hát ez 40-50 év, az nem múlt el nyomtalanul, már 3-szor megműtötték az egyik lábának a térdét. De ha jött a banda, ő ropta. És két fiatal ott aggódva beszélgetett egymással, és azt mondja az egyik, szóljon már valaki a Jóska bácsinak, hogy a 3-szor műtött lábát ne csapja már annyira durván oda a parkethez, vasárnap nem bír lábra állni, és úgy visszük neki a húslevest. Mire a másik azt mondja, na, mondhatnánk ezt a Jóska bácsinak, ha tánc közben tudná, melyik a műtött lába? Csak éppen táncol, és fogalma sincs. Ezt értem az alatt, hogy örülni az életnek úgy, mintha nem lenne holnap, és mintha nem volna tegnap.